Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, aki önmagát adta bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenlegi gonosz világból, Istennek, a mi atyánknak akarata szerint, akié a dicsőség örökkön örökké. Amen. Hallgassuk meg adventi sorozatunknak ezen az estéjén azt az ószövetségi szentigét, amelyet megírva találunk Ézsaiás próféta könyve 9. részében, az első 6 versben a következőképpen. A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát. A halál árnyékának földjén lakókra világosság ragyog. Te megszaporítod a népet, nagy örömöt szerzel neki. Úgy örülnek színed előtt, mint aratáskor szoktak örülni, ahogyan vigadnak, ha zsákmányt osztanak. Mert terhes igáját, a hátát verő botot, sanyargatójának vesszejét összetöröd, mint Midján napján. Mert minden dübörögve menetelő csizma és véráztatta köpönyeg elég és tűzmartaléka lesz. Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. Az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni: csodálatos tanácsos, erős Isten, örökkévaló atya, békesség fejedelme. Uralma növekedésének és a békének nem lesz vége Dávid trónján és országában, mert megerősíti és megszilárdítja törvénnyel és igazsággal, mostantól fogva mindörökké. A seregek urának féltő szeretete viszi véghez ezt. Amen. Kedves igehallgató gyülekezet, ez a sorozatunk címe a mostani adventben, itt karácsony küszöbén, a borbányai esti istentiszteleteken, Ézsaiás adventje, proféciák a születendőről. Az advent azt jelenti, hogy érkezés, eljövetel. Adventus Domini, az Úr érkezése. Mert érkezik az Úr. Ezért fontos az, hogy az ember kész szívvel várja. Az advent tehát nem egyszerűen a várakozás. Nem azt jelenti, hogy várakozás, hanem azt jelenti, hogy eljövetel, érkezés. Aminek minket várakozásra, figyelésre, készülésre kell indítania. Várakoztak a próféták is, és köztük az Ószövetség evangélistája Ézsaiás, mert kijelentette nekik az Úr, hogy eljön. Mert rájuk bízta a kijelentését. Amikor a konfirmandusokkal arról tanulunk, hogy kik voltak a proféták és kik az apostolok, a proféták kapcsán ez a tömör válasz, hogy Isten választott emberei voltak, akik Isten akaratát hirdették, és az üdvözítő eljöveteléről jövendöltek. És amikor ezt tanuljuk, mindig tisztázom, hogy nem jósok voltak, nem médiumok voltak, nem ők hatoltak be titkokba, miközben a titkokba behatolni akaró ember a hamis sugallatokat adó ördögi erőknek a fogjává és médiumává lesz. Ezért kell Isten igéje erejével mindenféle jósolgatást, horoszkóptól egyéb jövendőmondásokig elutasítanunk, és minden pogány misztikát, mert Isten megmondja, hogy mind utálatos ő előtte, aki ezeket műveli. És ezzel szemben hangzott már az ígéret Mózes által Izrael népének, hogy prófétát támaszt néked az Úr atyád fiai közül, olyat, mint én, úgy, mint engem. A végső beteljesedése persze ennek az ígéretnek is Jézus Krisztus maga, hiszen ő úgy járhatott itt a földön, úgy töltötte be a prófétai hivatást, teljes egészében, hogy azt mondhatta, aki engem lát, látja az atyát. És aki hallja az én igémet, az nem egyszerűen rám hallgat, lesz világos az Úr Jézus szavaiból. És nem egyszerűen emberi síkon kerül döntés elé. És milyen felséges, amikor az Úr rábízza igéjét küldötteire, apostolaira is. Hogy aki titeket hallgat, engem hallgat, aki titeket megvet, engem vet meg. Utasít el. És aki engem vet meg, nem engem vet meg, hanem azt, aki engem elküldött. A prófétai tisztnek is a tökéletes beteljesedése ugyanúgy, mint a főpapi, és ugyanúgy, mint a királyi tisztnek a tökéletes beteljesedése. Ez mind Jézus személyében van. Ezt most csak exkurzusként mondom az előttünk lévő és figyelmünket igénylő ige kapcsán. Nos, tehát a próféták, köztük Ézsaiás is, Isten választott emberei voltak. Nem ők hatoltak be titkok sűrűjébe, hanem Isten választotta őket magának. Rémületes volt számukra az Isten fenségével való szembesülés, a maguk alkalmatlanságának és méltatlanságának a tudatával. De ezen keresztül ragyogott föl nekik Isten kegyelme, mint Ézsaiásnak is. Ahogy tegnap idéztem az Ézsaiás könyve 6. részéből, hogy kapta az elhívását. Rádöbbent a tisztátalanságára, különösen ajka tisztátalanságára, és az egész nép tisztátalan ajkú voltára, amely közé tartozott ő is. De ezt megvalva kapott bűnbocsánatot az áldozat alapján, mert bűnbocsánat csak a bűneinket kiengesztelő, Isten bűneink miatti haragját kiengesztelő áldozat alapján lehet, mert a bűnbocsánat nem elnézés az Isten részéről. Isten szent nem nézheti el a gonosz, hanem úgy bocsát meg, hogy végbe kellett mennie az ő ítéletének a bűn fölött. És ezért mutatott rá minden ószövetségi áldozat is, ahogy tegnap ugyancsak említettem, arra a tökéletes egyetlen áldozatra, amely véget Isten az ő fiát küldte el ebbe a világba. Mint gyenge gyermeknek kellett megszületnie. Igen, hát Ézsaiás is erről szólhatott már. Meg kellett születnie annak, akiben beteljesedik az, hogy velünk az Isten. Tegnap arra a proféciára figyelhettünk Ézsaiás könyve 7. részéből, amely az akkori helyzetben, az akkori nagyon éles, háborús helyzetben hangzott föl, és elsősorban a közeli bekövetkezendőkre mutatott, de belefonódott a közeli dolgokra vonatkozó proféciába. A mindeneken túlívelő és az eljövendő, szabadítót meghirdető ígéret. Nem lehet elválasztani ott a mondatokat egymástól még, csak azt mondhatjuk el róla, most egy kis ismétlésképpen nem én mondom el, hanem fölolvasom egy ige magyarázónak, Czanik Péter református ige hirdetőnek a könyvéből, hogy annak a proféciának tagadhatatlan kortörténeti vonatkozása van, amelyik magában foglalja azt, hogy Jahve az Úr megszabadítja Júdát Damaszkusztól és Izraeltől. Ez a két ország rövidesen elpusztul Asszíria királya által. Ennek határideje annyi, amíg egy nemileg arra már megérett fiatal nő gyermeket fogan, megszüli azt, és az felserdül. De utána folytatja ezzel, miközben Ézsaiás ezt a proféciát elmondja, Isten lelke úgy veszi őt birtokába, hogy egyúttal jövendőlést mond az ítélet után eljövendő Messiásról, Jézusról. Erre mutat a gyermek neve, Immánuél, velünk az Isten. A paradicsomi állapotokra történő utalás, a jó és gonosz megkülönböztetésének, valamint a tej és méznek a megemlítése által. Így tehát egyúttal bekapcsolódik a messiási proféciák sorába, és az ítélettel együtt hirdeti az Isten bűnt eltörlő kegyelmét, az eljövendő messiást, és azt, hogy benne velünk az Isten. Ezek a tömör mondatok a tegnapi igére vonatkozóan, mint rövid összefoglalása hangzottak annak, amit tegnap hallhattunk. Hogy fonódott bele a közeli jövendőre vonatkozó proféciába? Az igazi nagy jel, amit Isten Dávid házának ad, hogy íme a szűz fogam méhében. És fiút szül, akit Jézusnak nevezel, Immánuelnek nevezel. pontosítsam magamat a profécia szerint. És tegnap arról is szó esett, hogy igen, ez is neve Jézusnak, és neve az, hogy Krisztus, és neve az, hogy Isten fia. És elsődlegesen az ő Jézus neve pedig azt rejti magában. Azért kellett a Jézus nevet kapnia, mert ő szabadítja meg népét annak bűneiből. Szabadító, megmentő, üdvözítő. Ő benne magában van a szabadítás, a megmentés, az üdvösség. Hogyan kellett erre a világra jönnie? Úgy, hogy ne örökölje a mi bűnös természetünket. Úgy, hogy nem lehetett földi apa, akitől ezt a természetet örökölte volna az anyaméhben, hanem a Szentlélek csodájaképpen kellett megfogannia. És ezért valljuk az apostoli hitvallásban is, évszázadok óta, azóta, hogy ez a hitvallás először még görög formájában, a római gyülekezetben megszületett valamikor a második században, és az újonnan hitre térők és megkeresztelkedők vallották meg ezzel a hitüket, hogy fogantatott Szentlélektől született Szűz Máriától. Így kellett lennie. Embergyermekké kellett lennie. Annak, aki szabadítani tud a legrettenetesebb rabságból és a legfélelmetesebb elnyomás alól bennünket. A bűneink rabságából és a halálnak reánk boruló árnyékából. Nos, így érkezünk ehhez a mostani proféciához, amely előttünk van, amelynek nem tudjuk a dátumát úgy meghatározni, mint az Immanuel proféciájét, mert az épp a történeti helyzet kapcsán meghatározható, hogy Krisztus előtt 734. Ennek nem tudjuk a proféciának a születési idejét ilyen pontosan. Valamikor Ézsaiás szolgálata idejében, ami több évtizedre kiterjed. Talán akkor, amikor már bekövetkeztek azok a dolgok, amiket Krisztus előtt 734-ben még előre kellett hirdetnie Ézsaiásnak. Mert aztán 722-ben elpusztul az északi ország, elfoglalják az asszírok. Aztán az asszír birodalomnak a kegyetlen nyomulása rá következik Júdára is. És amint említettem tegnap is, Ezékiás király idejében, az asszír hadsereg ellepi egész Júdát, csak Jeruzsálem marad meg, mint kalitkába zárva van ott a Dávidházi király, Áhász fia, Ezékiás, de ő hívő király, nem úgy, mint az apja. Neki is megvoltak a bűnei, a tévedései, őt is feddi az Isten igéje, de Ezékiás hívő király volt. Talán az ő idejében hangzik föl, amikor annyi pusztulás érte már azt az országot, hogy nem lesz mindig sötétség ott, ahol most a halál éje borult rá az országra. Mert Isten szabadítót küld, akiben be fog teljesedni mindaz az ígéret, amit Isten Dávidnak megerősített, hogy örökké való királyt ültet a trónjára majd. Hogy milyen sötétség volt akkor Júda országában, meg az elpusztult északi izraeli területeken is. Azt persze jól szemlélteti, amit olvasunk az ige szakaszunk előtt. És döbbenetes áthallások vannak a mi mai helyzetünkre. Hogy hol keresnek emberek ma is valamiféle támpontot maguknak, ahelyett, hogy az élő Istenre figyelnének. Mit is kellett akkor Ézsaiásnak elmondania? Ha majd azt mondják nektek, hogy keressétek a halott idézőket és jövendőmondókat, akik suttognak és mormolnak. Ezt feleljétek, nem Istenéhez kell fordulnia a népnek? A holtakhoz kell fordulni az élő helyett? A törvényre és a tanításra, tanúságra figyeljetek, hiszen ők olyan dolgokról beszélnek, amelyeknek nincs jövője. És aztán éppen azért, mert nem figyeltek Istenre, se a vezetők, se a nép. Mi következett be? Szomorúan és éhesen bolyong a nép az országban. Ha éheznie kell, fölháborodik, gyalázza királyát és Istenét. Fölfelé néz, majd a földre tekint, de csak nyomorúságot és sötétséget lát, nyomasztó borút homályba taszítva. És most csendül föl az ígéret. Máté evangélista ezt is idézi majd, hogy amikor az Úr Jézus elkezdi az ő nyilvános szolgálatát Galileába, akkor teljesedik be. Konkrétan betű szerint ez a mondat, de nem marad sötétség ott, ahol elnyomás van, Először megalázta Zebulon és Naftali földjét, de végül megdicsőíti a tenger felé vivő utat, a Jordánon túli részt, a pogányok területét. Héberül ez úgy hangzik, hogy Gálil ha-Goyim, a pogány népek vidéke, Gálília, ebből való a Galilea szó. És akkor indul ez a profécia, amely ma előttünk van, és amellyel Isten a figyelmünket igényli. A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát, a halál árnyékának földjén lakókra világosság ragyog, és a távoli jövőbe mutat mindez az ígéret, amit Ézsaiás akkor a Krisztus előtti 700-as évek valamelyikében elmondhatott. Már nem csak azokról van szó, akik gyászban vannak, és annyi minden elveszett, és oly sokan elpusztultak. Kitágul a látóhatár az egész sötétségben bolyongó emberiségre, akik nem tudják, hogy hova mennek. Az Úr Jézus tulajdon szavát idézem ebben, hogy aki a sötétségben jár, nem tudja, hova megy, nem tudja, hogy a kárhozat felé tényfereg, és nem tudja, merre hány lépés. Itt is, ha sötét volna, neki mennénk a padoknak, annyi mindent nem látnánk, de ahova a világosság behatolott, kezdünk látni, és minél nagyobb lesz a világosság, annál inkább kezdjük látni. Igen, azt is, ami baj, azt is, ami szemét, azért kell meglátni, hogy ki lehessen takarítani. És lehet látni, hogy merre hány lépi. Mennyire kifejező hasonlatok ezek, hogy sötétségben járunk, vagy már a világosság. És mi mindent jelent, ha ránk ragyog a világosság? Az igazi világosságra van szükségünk. És Jézus, aki embergyermekként megszületett erre a világra, úgy, ahogy a proféciák szóltak róla, ezt mondja, én világosságul jöttem a világba, hogy aki engem követ, ne maradjon a sötétségbe. És így szól, én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. De az Úr Jézusnak ezek a szavai azt is jelzik, hogy nélküle tényleg a sötétségben vagyunk. Botorkálunk, és nem tudjuk, hova megyünk. És nyomasztó ez a sötétség. Hát még ahol ördögi hatás, ördögi gyötrés telepszik rá valakinek a lelkére, ott milyen rettenetes a sötétség. És a halál, ahogy rátelepszik, az első bűnesettől fogva az egész emberiségre, a halál árnyékának földjén lakókra ragyog világosság. Hirdethette Ézsaiás azonban az igazi világosság eljövetelét, az Úr ígéreti. Sötétségben botorkálunk, és a halál árnyékának a földjén lakunk, ülünk, mindnyájan, de el kellett jönnie az igazi világosságnak, hogy örömünk legyen. Olyan öröm, amit itt Ézsaiás csak ahhoz tud hasonlítani, mikor bőséges volt az aratás, vagy a győzelmes harc után zsákmányt oszthatta. Miért lehet örömünk? Mert szabadító erejével küldte Isten a világosságot, hogy a terhes igát, mindazt, ami nyomaszt és terhel minket, mindazt, ami rakként tart, a vállunkat verő botot és a sanyargató vesszejét eltávolítsa, összetörje az, akinek hatalma van rá. És ami a legrettenetesebb rabságunkat illeti, ugye, a bűn, a sátán és a halál hatalmában. Hát, ki tudja ezeknek a rabtartó hatalmát összetörni? Csak az, aki erősebb mindezeknél. És amikor Ézsaiás Izrael történetében sok évszázaddal korábbi dolgokra is visszautal, hogy összetöröd a rabtartó hatalmakat, mint Midian napján, akkor arra utal, hogy történt az Gedeon által, amikor Midian több mint 100 000-es sereggel, a szövetséges népekkel ellepte az egész Izraelt, és vitték, ami mozdítható volt. Hogy történt a szabadítás? Az Isten szabadítása, hát úgy, hogy emberileg az reménytelen volt. Hány embere maradhatott Gedeonnak? 300. 145 000-es sereggel szemben. Hogy lehet 300 emberrel győzni? Hát úgy, hogy Isten adott győzelmet. Az ellenkezőnek a látszata alatt, az emberi kicsiségnek a látszata alatt mutatja meg Isten az ő hatalmát. És micsoda utalás ez már arra, hogy gyenge gyermekként a tehetetlen kicsinség látszata alatt jött el az, akinek az uralkodása örökké való. Vége lesz majd minden szörnyű elnyomásnak, rabságnak és háborúnak, ha teljességre jut és nyilvánvalóvá lesz ennek a szabadító királynak az uralma. Hangzanak erről az ígéretek. És mi tudhatjuk, ahogy az új szövetség megerősíti mindezeket, hogy Jézus Krisztus dicsőséges visszajövetelével be fog teljesedni mindez. De hogy kellett eljönnie ebbe a világba? Mondjam így rangrejtve. Csecsemőként. Gyermek születik. Nekünk. Fiú adatik nekünk, hirdette Ézsaiás. És a gyermekre egy olyan szót használ, ami az újszülöttet jelenti. Héberül csodálatos költői kifejezés móddal találkozunk itt. Jeled, jullad, lánu. Szülött, születik nekünk. Sőt, nem is így mondja, ahogy a fordításaink általában hozzák, hanem múlt időben. Szülött, született nekünk. Fiú adatott nekünk. Ezzel is annyiszor találkozunk a prófétáknál, hogy amit Isten emberi kifejezésmóddal mondom, a jövőben fog megvalósítani, azt múlt időben hirdetik, mert Istennél az már perfekt tény. Az már befejezett dolog. Múlt időben hirdetik a jövendő. Hát itt is. Szülött, született nekünk. Fiú adatott nekünk. Csecsemőként. Embergyermekként kellett ebbe a világba eljönnie. Annak, aki fiú. Ez a lényének a titka. Valóságos Isten, aki valóságos emberré lett. Már ebben az egy mondatban is. Mi minden benne rejlik. És az uralom az ő vállán lesz. És aztán a nevei megmutatják, hogy kicsoda ő. Csodálatos tanácsos. Akit nem lehet átejteni, aki nem jön zavarba, aki tud vezetni, tanácsolni az élet útján, akinek a lénye titka az, hogy erős Isten. Isten és ember ő. Megment bűntől, haláltól, igaz üdvözítő. Így énekeljük. Válaszul az egyik karácsonyi énekben. Erős Isten. Erőtlen gyermekként jelent meg ebben a világban, de kicsoda ő? Erős Isten, akinek van hatalma minden ellenséges erő felett, a gonosznak a legrettenetesebb hatalomdemonstrációi fölött is. János apostol az első levelében azt írja erről, azért jelent meg az Isten fia, hogy az ördög munkáit lerontsa. Erős Isten, és csak ott lehet igazi keresztény hit, ahol Jézust, mint a fiút, az Isten egyszülött fiát imádják. Nincs keresztény hit ott, ahol Jézus Krisztus istenségét tagadják. Ott nem lehet keresztény. Aki tagadja a fiút, azért nem lehet az atya sem. Olvassuk erről János első levelében is. És az Úr Jézus maga mondja ki, hogy az atya az ítéletet egészen a fiúnak adta át. Hogy mindenki úgy tisztelje a fiút, ahogyan az atyát tisztelik. És aki nem tiszteli a fiút, az nem tiszteli az atyát sem, aki őt elküldte. Csodálatos, tanácsos, erős Isten. Örökkévaló atya, vagy örökkévalóság atya. Benne lehet miénk az örök élet, csak általa. Csak ő vele. Aki a fiú, azé az élet. Halljuk az új szövetségben ennek a visszhangját. Békesség fejedelme. Aki nem ideig, óráig biztosítja a külső békés körülményeket, hanem a szív békességét adja, hogy aztán majd kiterjedjen mindenre, amikor dicsőségesen eljön. Kiterjedjen mindenre az ő békessége. És ez jelent Istennel való békességet. Jelenti az ember igazi jólétét, de ne feledjük, az igazi jólétünk csak az Istennel való közösségben lehet. Más nem jó nekünk. Jól megy valakinek a dolga, szoktuk mondani, csak annak mennek jól a dolgai. Akinek helyreállt Istennel a kapcsolata, aki valhatja együtt Pálnak a római levelebeli mondatával, hogy megigazulván azért hit által, békességünk van az Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus által. Az ő uralma növekedésének és a békének nem lesz vége. Itt minden mulandó, de az ő országa örökké van. Micsoda ígéret ez is. Ézsaiás egyike volt azoknak, akik előre reménykedtek a Krisztusban. És így hirdethette őt előre. Mi pedig már azt ismerhetjük, hogy ezek a mondatok is, egy-egy részlet, hogy teljesedett be már? És ami még nem teljesedett be, az meg be fog teljesedni. Mert Istennek valamennyi ígérete Jézus Krisztusban lett igenné, és általa lett ámenné. Hát hogy ne kellene hittel válaszolnunk mindenre a kijelentésre? És Jézus Krisztus uralma alá odaadni magunkat. Ézsaiás az eljövendő szabadításról, megváltásról azt hirdethette, hogy a seregek urának féltő szeretete viszi véghez ezt. Az élő és igaz Isten féltékenysége, mert az eredeti szó egyenesen azt jelenti. Féltékeny az Isten, a magáénak akar minket, mert szeret. És ezért küldte el egyszülött fiát. Nem alkuszik rajtunk, minden áron meg akar menteni. Ezért küldte el újszülöttként ebbe a világba az ő fiát, úgy, ahogy előre hirdettette. De már befejezett tényként az ézsaiási proféciában. Isten érvényre akarja juttatni Jézus Krisztus által az ő döntését és az ő igazságát. Amikor itt ezt olvassuk, hogy megerősíti és megszilárdítja az ő uralmát Dávid trónján és országában törvénnyel és igazsággal, akkor a törvény helyén az a szó áll, a héber mispát, ami a bírói döntést fejezi ki. És Istennek a legcsodálatosabb, ugyanakkor legfélelmetesebb bírói döntése az, amiről Pál a római levelében így ír, hogy Isten elküldte a fiát bűntestének hasonlatosságában és a bűnért, és kárhoztatta a bűnt a testbe. Vagy a második korintusi levelében így ír Pál, hogy Isten azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi az Isten igazsága legyünk ő benne. Az ellenkező látszata alatt gyenge gyermekként kellett eljönnie az erős Istennek. Keresztre feszítése véget kellett eljönnie. A kereszten végképp elhagyatottnak tűnt, és el is szenvedte az Istentől való elhagyatottságot. Miattam, helyettem és értem. Miattad, helyetted és érted. És éppen így győzött minden rettenetes, minket tönkretevő hatalom fölött, a sötétség minden hatalma fölött. Az isteni bírói döntés így jut érvényre az ő igazságával, amellyel rendbe akarja hozni az Isten a vele való kapcsolatunkat. Megigazít a reformációban, amikor vergődő embereknek, mint Luthernek, fölragyogott ez a szó, hogy megigazulás. Hogy mit jelent az, hogy Jézus Krisztusért, a benne való hitáltal jöhetek rendbe az Istennel, van megigazulásom. Akkor ez nem egy elvont fogalom volt. Nekünk se legyen elvont fogalom. Hisz ez a szó azt jelenti, hogy Isten rendbe hoz magával. Helyreállít a vele való kapcsolatban, a bűneinket megbocsátva, fia áldozatáért. Fia miattunk elhordozott bűnhődésé, mert ezért lett emberré. Ezért született szülöttként erre a földre. Adatott a fiú. Neked is adatott, nekem is adatott. Bár csak kellene mindegyikünknek, és ne szólna hiába az ige. Amen. Imádkozzunk. Istenünk, beszélj velünk tovább, élő és ható igéddel. Hadd értsük az igét, hadd akarjuk érteni. Annyi csodálatos és mély mondani valód van benne. Mi meg olyan értetlenek vagyunk. Annyira nem fogjuk föl. Mit jelent, hogy elküldted fiadat gyenge gyermekként erre a földre? Úgy, ahogy megígérted, azért, hogy a sötétség hatalmából ő szabadítson ki minket, veled ő hozzon rendbe minket, és ő legyen örökre éltető urunk. Bárcsak mindnyájan megértenénk már. Az is, aki eddig nem értette. Bárcsak örvendeznénk igédnek, hisz nem elvont igazságok vannak benne. Csodálatos szavak vannak benne. A csodálatos tanácsos, az erős Isten, az örökké valóság atya, a békesség fejedelme. Hadd legyen mindegyikünknek ura, és mi vele járjunk, aki maga a világosság. És köszönjük, akkor nem szakíthat el tőle senki és semmi, még a halál sem. Amen. Jézus, a te beszéded teremjen jó gyümölcsöket, szent ígéd és
szent lelked, ítélje meg bűneinket, vigasztaljon bánatunkban, bátorítson